lehetőséget, kedves kollégák! Annyira megijedtem a szeptember 3-ai határidővel kapcsolatban, a PPT elküldése szeptember 3-ai határidővel kapcsolatban, hogy nem is készítettem PPT-t, mert esélytelenet láttam, hogy 3-ig elkészítsem, viszont megírtam a szöveget, úgyhogy szokásunk eltérően fel fogom olvasni. Ennek köszönhetően valószínűleg tartom is az időt. Tehát előadásom címe Brutus, vagy a magyar és erdélyi történelem könyvei. Gian Michele az utolérő Hungaricarum Biblia egy készre írt, tulajdonképpen sajtó alá is rendezett, de nyomtatásban soha meg nem valósult könyv volt. A mű szinte teljes Trentói tízéletán 2020-as felfedezése óta imáron jóval tisztában látjuk ennek az évtizedekig húzódó projektnek a tétjét és tulajdonképpen májítható jelentőségét. A Brutus művet és a kéziratokat eddig övező homály az elmúlt két évben több tanulmányban próbáltuk Kassz Péterrel közösen eloszlatni. Itt talán a magyar könyvszervében most megjelent tanulmányunkra tudok elsősorban hivatkozni, amiben a kéziratoknak a hagyományát vettük sorra, elemeztük. Tehát az ebben tanulmányokban rögzített eredményeket támasztott az alábbiakban, ott szeretnénk fölvenni a történet vonalát, ahol jelenleg tudásunk szerint a trentói kézirat és a pesti kézirat elváltak egymástól, amikor is 1598 tavaszán a később Trentóba került teljes kéziratot Gyulafehérváron visszaszolgáltatták a császári biztosoknak, Istvánki Miklósnak, Szuhai Istvánnak és Bartolomeusz Petzennek. Eddig is tudtuk, hogy az Erdélyben maradt nem teljes kézirat, amiből később a pesti kézirat lett. Szabosközi István 1612-ben megkövetkezett halál után a hagyatékában fennmaradt, és Betlen Farkas alaposan ki is aknázta az erdélyi történetének alkotásakor. Szabosközi saját, szintén kéziratban maradt munkáival egyetemben. Lévai Péter monarchiájának 2021-ben megjelent mintaszerű modern kiadása óta, a szerkesztő Tóth Gergely alapos forrás elemzésének köszönhetően az is immár bizonyított tény, hogy a koronaőr 1619-21 között, amikor megalkotta művét, szintén intenzíven használta Brutus történetét, és az is feltehető, hogy éppen a trentói kéziratot. Ehhez már csak még két adatot kell hozzáadnunk, hogy előttünk álljon az előadásunk rejtélye. Bogácius János 1621-ben megjelent Historica Parascheue című munkájában azt írja, hogy a Magyarország királyának választott Betlen patronátusa alatt hamarosan Brutus is megjelenik. Egy évvel azután viszont, hogy Bogácius elmondott a nyomtatásban napvilágot látott, valóban megjelent egy nagy magyar történet Kölnben. Ennek szerzője viszont nem Brutus, hanem az 1615 óta halott Istvánfi Miklós volt. Hogyan és miért történhetett így, erről próbálok néhány gondolatot, hát leginkább hipotetikus jelleggel megfogalmazni. Először azonban a tágabb keretről ejtenék, talán a keleténél több szót is. Historiográfia Mohács után versengő narratívák, metanarratívák, kriptonarratívák. A Mohács után kibontakozó polgárháború és az ezt kihasználó, a medium megnyit az ország testéből és Európában hosszú időre visszatidó török hódítás olyan traumatikus esemény sorra bizonyult Magyarország történetében, hogy ítélkezési kényszertől mentes feldolgozására sokszor még modern korunk sem képes. Ebben két szempontból sincs semmi meglepő. A szuverenitás véglegesen bizonyult elvesztése és az ország sorsára kényszerpályára kerülése egyrészt a szélesebb közvéleményt is máig foglalkoztató témák, másrészt a vélemény és ítéletalkotás alapján sokszor még ma is bizonyos egymást kizáró, leegyszerűsítő meta vagy kriptonarratívák képezik, amelyek viszont önmagukban is számtalan emlékezeti rétegből állnak össze. Nem csupán a Mohácsot követő események bizonyultak ugyanis évszázadokra sorsdöntőnek, és ennek megfelelően rendszerint valamilyen aktuális, egymással ellentétes, egymással vitatkozó politikai és vagy felekezeti fénytörésben persze kiállódtak, de a politikai, majd az ezzel kombinált felekezeti széttagozódás is tartósnak bizonyult a török kor egészében és kulturális értelemben utána is. Itt a Sárospataki Kollégium ezt talán ki lehet jelenteni, amely a metanarratíváknak is igen hosszú életet biztosított. Idézett Balta Gábortól 1977-es Illúziók esztendője című tanulmányából, a nem csillapodó indulatok lehetetlenítették az események józan áttekintését. Örökkön a felelősséget fűtéztük, nem vettük észre, hogy 4 évszázados közhelyeket ismételgetünk. A narratívek óriázása azonban még a metaszín kialakulása előtt szinte már a csatornásnak jár. Elkezdődött, a 16. század végére pedig az addigra sajnálatos módon még témagazdagabbá vált historiográfia olyan mennyiségű szöveganyagot hozott létre, amely alapján teljes jobban illethető és illetjük is a korszakot a történetírás évszázada elnevezéssel. Sajátos és előadásunk témájának szempontjából kiemelten fontos fejlemény ugyanakkor, hogy a rendkívül gazdag historiográfiai termésből a szélesebb, vagyis a nyomtatott nyilvánosságig csak egy töredék jutott el, ráadásul igen későn, majd 100 évvel az események után. Amennyiben kizárólag a prózai munkákra koncentrálunk, egy Zsámbuki János nagyon rövid, ráadásul közbotrán kiváltó az 1568-as és 81-es Bonfinius kiadások mellékletében publikált összefoglalásaitól eltekintünk, erről lásd még alá, akkor azt kell konstatálnunk, hogy a nyomtatásban csak igen későn, a 17. században jelennek meg a 16. századi eseményeket is feldolgozó prózai történeti munkák, amelyek között találjuk Révai Péter koronaőr 1613-ban megjelent kommentáriuszát és az 1659-ben megjelent Monarchiát, Istvánffy Miklós esorban leghosszabb, azóta is etalonnak tekintett, bár kritikailag feldolgozatlan 1622-ben megjelent Históriáját, Zermeg János 1662-ben publikált, de az 1570-es évek végén, 80-as évek elején ért János királyságának történeti összefoglaló rövid kommentáriuszát, valamint Bethlen Farkas 1684-87 között Keresden részben kinyomtatott erdélyi történetét. Ha az elkészült, de kéziratban van a történeti művekre tekintünk viszont, és a fókusz legalább annyira tágítjuk, hogy a bécsi udvar is beleférjen, akkor szintén jelentős a fentieket ráadásul oldalszámban többszörösen meghaladó kéziratos hagyatékokat látunk létrejönni a 17. század elejére, a bécsi udvarban Bélius, Lázius, Bergerélés munkáit, Erdélyben a Szamoskozi Brutusz hagyatékot, Magyarországon pedig az Istvánffy Miklós által begyűjtött kéziratokat, amelyek között egyértelműen ott volt az Ermegmű csak 1662-ben publikált kézirata, a Forgács Ferenc szintén későn először csak 1988-ban nyomtatásba került kommentáriének egy példánya, illetve nem kizárt, de nem is bizonyított, hogy az 1598-ban Erdélyből éppen Istvánffy közreműködésével elkonfiskált Brutusz kézirat. A kéziratban maradt művek mellett áll a kiadott szövegek mennyisége valójában eltörtül a korai korban. A kiadatlanság egyik fő oka, némileg leegyszerűsítve az volt, hogy a történetírók által leírtak, és a politikai döntéshozók, mecénások vagy közvélemény, ezek egymást időnként felül halmazok, igényei és szándékai, éppen a téma fent részletezett állandósult politikai aktualitása miatt ritkán találkoztak egymással, illetve nem volt olyan domináns politikai erő, amelynek a kialakulóban lévő metanarratívája egyértelműen győzedelmeskedhetett volna. Hiába írta meg tehát Vélius, majd Lázius a még sokáig formálódó közép-európai államkonglomerátum megszületésének történetét már a 16. század közepére erős osztrák birodalmi aspirációkkal. Annak megjelentetése épp hússal nem vált aktuálissá, a magyar rendőrség Bécsből nézve letörhetetlen volt amiatt, ahogyan a második Mátyás, majd második Ferdinánd idejében Berger Évés által az előbbieknél feltehetően, ezt nem tudjuk, hogy kritikai feldolgozáson is, meg feltehetően jóval kompromisszumosabbra írt magyar történetésen, amelynek publikálása szintén feltehetően fehérre jutnánk különösen, talán már a kelleténél nagyobb engedmény jelentett volna a konstitucionalizmus felé, vagy a rendőrség felé. De ugyanígy útbe esett, mert a gyorsan múló politikai pillanat terméke volt a Bokácius által meghirdetett történeti program, Bethlen Gábor patronátusa alatt, erre még visszatérünk. Az udvari történetírás tehát bár tekintélyes mennyiségű kéziratos szöveget hozott létre a 17. század elejére látványos kudarcot vallott. Annak ellenére történt ez, hogy a 16. század második felében még úgy tűnt, a magyarországi rendőrség és az erdélyi udvar együttesen ki tudnak termelni egy közös narratívát, emlékezetpolitikai narratívát, amely konstitucionalista alapon állt ugyan, de a Szopajai dinasztia kihalása után adott esetben, vagyis egy a magyar érdekeket is érvényesítő politikai kompromisszum esetén, még a bécsi udvar számára sem lett volna elfogadhatatlan. Ez volt Gianni Piero Bruto, hosszú ideig formálódó, a megbízó és a megbízott részéről is komoly energiákat elnyerő Rerum Igaricarum Libria, amelynek 1598 után egy kézirat Erdélyben is, Magyarországon is megmaradt, és amely művet eltérő mértékben és minőségben Istvánffy Miklós, Révai Péter és Bethlen Farkas is használták. Ismeretes, hogy Brutusz projektjének kezdeményezője Forgács Ferenc volt, aki még Bécsből 1564 derekán második felében, Ferdinánd halálakor valószínűleg, fölvette a kapcsolatot a történetíróval, és felkérte őt egy magyar témájú történet megírására. Amikor ez a terv kudarcba fulladt, Miksa ugyanis Lázius 1565. júniusában bekövetkezett halál után az udvari historikusi tisztséget Zsán Petinek adta, elővet saját kortörténet írásába fogott, mármint Forgács, majd átállva az erdélyekhez, és ott az új fejedelem Bátor Istvánnal a kancellárságra emelkedve 1572-ben ismét meghívta Brutuszt, aki végül 74 januárjával érkezett meg Kolozsvárra, hogy elkezdje a nagy szintézis megírását. Brutus tudja meghívásához a legfőbb lökést, ezt minden forrás egyértelműen igazolja, Zsámbuki tevékenysége, pontosabban az 1568-ban publikált teljes bonfini kiadást jelentette, és különösen az annak függelékében közölt rövid D. Ferdinando Regge című szöveg, amelyben a bécsi utvari történetéről egészen egyszerűen letagadta Szapolyai János Ferdinándot megelőző legitim megválasztását, következtetésképpen pedig a magyar korona választói és alkotmányos jellegét, miközben teljes természetességgel tette magáéval az ukor álláspontját, amely szerint a magyar trón a korábbi szerződések értelmében a örök jogon az ausztriai házat illeti. Brutus magyar történetének elsődlegesen az volt a feladata, hogy erre a narratívára adjon egy csattanós választ, hát letagolózó lett. A monumentális mű első változatával 1583 körül lett kész, az Ultima Manus szövegen azonban 1576-86 Rakkóba dolgozott, tehát 87-90 között pedig bécsi udvari historikusként egészen haláláig dolgozott. A Rerum Hungaricarum Libri ezekből az előzményekből is megállapíthatóan és Brutus saját bevallása szerint és valamiféle köztes kompromisszumos narratívának volt számba, amely úgy felelt volna meg a nemzeti királyság éveinek, hogy közben az ausztriai ház méltóságát is megőrizte volna, és így publikálása esetén az emlékezet politikai alapját képezhette volna egy valódi és hosszú távú politikai megegyezésnek is. A kiadás elmaradásában több kedvezőtlen külső körülmény játszott közben, mind a kezdeményező Forgács, mind a projektet támogató Bátor István idejekorán meghaltak, ezután Brutus a bécsi udvartól is hiába vált támogatást a nyomtatásra, pedig 1587-91 között jelentősen át is dolgozta művét. Az utolsó esély Erdélybe való visszatérése jelentette számára 1591 végén. A történetíró itt élete utolsó hónapjaiban a fennmaradt kéziratokból megállapíthatóan hihetetlen energiával látott újra hozzá, hogy kiadható állapotban hozza művét. Ezt a lendületet halála is szinte csak választani tudta, a hagyatékában Erdélyben maradt kézirat együttes szerkesztését ugyanis és rajta alárendezését 1594-ben Szavaskozi István vette át, és nem csupán egy kinyomtatható változatot állított elő hagyatékból, hanem egy história kontinuálta koncepció jegyében a folytatását is elkezdte írni. A nagyhívű terveket ezúttal azonban előbb a 15 éves háború szakította félbe, majd 1598-ban az akkor Erdélyben található immár másfél Brutus kéziratból vissza kellett szolgáltatni a császári biztosoknak, egyikük éppen István volt egy teljeset, ugyanazt, amit Brutus 1591-ben Bécsben elvitt, viszont már nem az 1591-es állapotában, hiszen eddigre már előbb maga Brutus, majd Szamosközi is telejavítatták. A Rerum Hungaricarum Libri erdélyi kézirat együttesének megoszlásával, bár a törés ekkor még nem tűnt véglegesnek, vált el lényegében egymástól a magyarországi és erdélyi történetírás. A két történetírói hagyomány elkülönbözése a Brutus hagyadék felhasználási módjában különösen jól megragadható. Erdélyben Szamosközi láthatóan folytatni és mindenképpen kiadni szerette volna Bátor István történetírójának munkáját, ami nem is csoda, hiszen alapvetően egy az erdélyi udvar által kezdeményezett és évtizedekig szorgalmazott vállalkozásról volt szó. Szamosközi saját életművében a törés váltása egy inkább erdélyi központú koncepcióra, bár a Hebdomadész és Pemtadész kéziratai csak töredékesen maradtak meg, legvalószínűbben tehát szintén ehhez a ponthoz köthető, amikor az általa kiadható állapotba hozott Brutus kéziratot vissza kellett szolgáltatni. Halála után több évtizeddel a háborús pusztításos dacára megmaradt hagyatéktábor benne a Brutus kézirat Erdélyben maradt darabjaival végül kompilatív módszerrel Betlen Farkas állított össze egy akkor már egyértelműen transzilván szellemben fogant, és az átemelt szövegdarabokat ennek megfelelően módosító erdélytörténetet. Magyarországon Brutus művére hasonlóan feledés és eltemetés vált. Istvánfi vár kezdetben úgy tűnt lelkesedik a Rerum Hungaricarum Libriért, hogy ponton mégis úgy döntött, inkább a saját bonfini folytatást írt, amelyhez úgy tűnik, hogy nem, vagy legfeljebb alig használta Brutust, és nem csak feltétlenül azért, mert ennek egységesítő, de a szemben álló politikai, leegyszerűsítve erdélyi és magyarországi oldalak méltóságát tekintetbe vevő szemléletével és pápa ellenességével bizonyosan nem értett egyet, erről szintén beszélek majd. Révai, ahogy az eddigi kutatások is megállapították, az 1613-ban megjelent kommentáriumban még nem, az 1620-21-ben írt monarchiában már egyértelműen használta, feltehetően az istartéi közreműködésével Erdélyből elkerült Brutus kéziratot. Az is tapintható viszont, hogy már István műve is megvolt nekik kéziratban, Révai a monarchiában megjelenő történeti koncepciójához közelebb érezte Brutuszét. A mű 6. centúriájának írását ugyanis bár István műve és az egyébként előtte Brutus számára készült Zermek kézirat is előtte volt, hármajuk közül legtöbbször mégis Brutus művére támaszkodott, ami a koronagúr főúr 1619-22 közötti tevékenységét figyelembe véve nem ismerhető. Összegezve a fentieket, a magyarországi korai historiográfiában a 16-17. Század élesen elválik egymástól, a Mohács utáni magyar történelem feldolgozása a 16. század folyamán végig forró téma maradt, semmi sem veszik aktualitásából, amelyet így többen, többféleképpen dolgoznak fel. A többnyire professzionális vagy legalábbis udvari történészek által a 16. században sokszor készleik művekre azonban, a 17. században mintegy ráülnek a Magyarország és erdélyi arisztokráciából kikerült, és ennek megfelelően nem szakmabeli szerző, Istvánfi Révai Bethlen, akik a kéziratos hagyatékokból válogatva az abban talált szövegek eltérő irodalmi igényű átélete bedolgozásával az műveírástól az egészen egyszerű összeolózásig teremtik meg végül a nyomtatásban megjelent hagyományt. Az így módon elkészült és nyomtatásba került műveknek két további fontos jellemzője, felekezetileg és vagy politikailag elkülönülnek, a bedolgozás során pedig a forrásművek eredeti tendenciái szemléletét legyen az a Brutus, legyen az Brutus inkább irodalmi keretben gondolkozó kompromisszum, vagy szamosközi ösztönzeti minimuma, és névetellenesség, inkább negligálják, vagy legalábbis módosítják. Más szavakkal a 16. századi széthullás emlékezete csak a 17. században rendi és felekezeti keretek között az addigra megszilárdult politikai és professzionális megosztottság állapotában és a megosztottságot tükröző metanarratívával zártan konstituálódik. Így jön létre Magyarországon egy katolikus udvarhű Istvánfi és egy luteránus konstitucionalista emlékezet Révai, valamint Erdélyben egy szintén inkább udvarhű, de a magyarországitól politikailag már elkülönül transzilvá történeti tradíció Bethlen. Ráadásul, ha az akkor létrejött kézedben maradt művekre tekintünk, akkor még egy negyedik pozíció harcos a német ellenes, a fentiekkel élesen szemben álló pozíció is körvonalazódik, amely azonban a 19. századi kiadások miatt szinte mostanáig rejtve maradt, gondolok itt Somogyi Ambrus, aki egy unitárius, harcos a német ellenes és Szepsidasz Komáti, aki viszont egy református, harcos a német ellenes, kvázi történeti jó. Jó, megpróbálom nagyon gyorsan összefoglalni még egy. Mi történt a Lélo Hungarikára művel 1598 után? Brutus műve tehát Istvánfi Révai és Bethlen Farkas közül, annak ellenére, hogy a legtöbb szövegegyezés az utóbbival mutatja, Révai Péter monarchiáját zár. Révainak ugyanis Brutushoz hasonlóan, amikor 1620 körül átdolgozta korábbi koronatörténetét és megalkotta a monarchiát, ezt egyfajta politikai egységesülés és kompromisszum érdekében tette. Az alkalmat a korona kísérletében önként vállalt fogságra biztosította, amikor a monarchia előszavak vérje, újra neki látott, hogy 1613-ban kiadott rövid kommentáriuszát átjavigassa és kiegészítse. Bocatius már idézett 1621-ben hasán kinyomtatott Historica Parascheruiéből tudjuk, szintén hivatkozik Révaira is egyébként, de monarchiáról nem tud, hogy Bethlen egyik célja a Brutus szamosközi hagyaték publikálása és annak folytatása volt. Aztán említettük, hogy szamosközi valóban folytatta a Brutus művét az 1590-es években, majd az 1600-as évek elején. A Lélo Hungaricarum művű teljes kéziratát még 1598-ban át kellett adnia. Nagyon nehéz bármi biztosat állítani arról, hogy mi lett a sorsa ezt követően a visszaszolgáltatott teljes Brutus kéziratnak, amely végül Trentóból került elő. Nem tudjuk, hogy Istvánfi használta-e. Mi most éppen egy most készült el egy tanulmányom, amiben a Mohács utáni egy év különböző feldolgozásait vetettem össze, az alapján elég jó tűnik, hogy nem használta például. Tehát nagyon szorosan összeolvasva a különböző szövegeket. És mondjuk ismerve Istvánfi grafománságát, az is eléggé nehezen elképzelhető, hogyha volt nála egy kézirat, akkor ne írt volna bele. Már pedig nincs nyoma annak, hogy ő használta volna bármelyik Brutus jelenleg fel lehető Brutus kéziratot. Annak pedig, hogy egy 2000 oldalas kéziratot lemásol, annak hát megtette a forgás kézirattal, de azt se egyedül például. Szóval ez inkább valószínűtlen. Tehát az viszont egyértelmű, hogy Révai birtokában volt egy Brutus kéziratnak, és a bevezetés idézett szöveg helyéről az is inkább valószínűnek tűnik, hogy csak 1619-ben jutott hozzá a kézirathoz, amely alapján aztán rengeteg helyen ki tudta egészíteni a monarchiát. Ezek alapján, és összevetjük mindezt Boccaccio szöveghelyével, egyetlen feltételezés tűnik logikusnak, hogy Brutus kiadása azért válhatott megvalósítóvá, tehát Boccaccio-hoz férje, azért válhatott megvalósítóvá, megvalósíthatóvá 1922 között, mert a koronával egy időben a teljes élő hungarikárum, vagyis a későbbi trentói kézirat is Bethlen birtokába került. Ez két módon volt lehetséges, vagy a korona kíséretében, vagy révai kíséretében. Tulajdonképpen, tehát révai kölcsön adta kvázi, vagy egy helyen őrizték, vagy közel egy helyen a koronával. Nem valósult meg a kiadás, visszakerült a pozsonyi várba 1622-ben a kézirat, és ugye 1622, szintén mondtam már, nem csak politika történeti szempontból, mint ugye az új kiegyezés jelentős dátum, hanem éppen az ismerti kiadás miatt is. Ezután már tényleg okafogyottnak tűnhetett a Brutus kiadása, tehát az eddigi feltételezések tovább közésével legalábbis egy valószínű forgatókönyvnek látszik, hogy a frissen alapított Trentói Jezsuita Kollégium könyvtárába ekkor került el valószínűleg az ismerti kiadást patronáló Pázmány Péter közreműködésével. És még egy utolsó, tehát rejtélyesnek nyilván az is, hogy Istvánffy miért írt egyáltalán egy teljes folytatás Bonfinihez. Hiszen az 1560-i terjedő időszakról, Trentói kéziratból tudjuk, Brutus rendkívül alapos művel a rendelkezésre áll. Ráadásul Szamosközi Brutusnak egy memorandumának példányán látható saját kezű megjegyzése, hanem Istvánffy saját kezű megjegyzése, kezdetben őszintén lelkesedett is Brutus művéért. Tehát ugye azt írja, van egy ilyen összevetés a szövegben, hogy összeveti Bonfinivel Szamosközi, és a kóda írja Istvánffy saját kezűleg, hogy hogyha a stílus nézzük, akkor Brutus Canterbury Bonfini. Tehát, és a Szamosközi szavaiból, tehát van ez a kísérőlevél, tulajdonképpen úgy tűnik, hogy 1598-ban még nem mondott le arról, tehát érték benne a reményt, lehet, hogy az Istvánffy is tehát ezt, hogy a császár biztosan kiszolgáltatott kézirat mégis megjelenhet. Hát ez természetesen nem így történt. És azt is tudtuk, ezt már Nagy Gábor követ kiderítette, de ugye a Pázmány levelekből tudjuk, hogy Istvánffy saját bevallása szerint 1598-ban nem tudta, hogy egy saját történetet ír. Na most, hogyha ezt összevetjük azzal, hogy Réva is milyen későn jutott a mű használatához, akkor egy lehetséges magyarázat az, hogy 1598-ban elkerül Prágában a kézirat, az udvar ráült lényegében, vagy szó szerint, végül is a Szepsiraszkó szerint a Rudolf az ágya alatt tartotta a koronát is, nem tudjuk mire használta. De valamikor vissza kellett kerülnie, nem kizárt, itt megint csak feltételezés, de mondjuk egy adódó alkalom lehetett, hogy megint csak a koronával együtt 1608-ban kerül vissza. Ami megint csak szimbolikus dátum, mert Istvánffy éppen 1608-ban fejezi be, 1608. januárjában, akkor írja meg a első előszavat Rudolfhoz, a művözaton a 34 könyv kész van, illetve hát ugye Réva is, akkor írja meg a rövid kommentáriuszt. A másik oldalon viszont vannak itt bizonyos zavaró elemek, egy darab szó szerint egyezést találtam, ami viszont elég hangsúlyos, és például a Nagy Gábor sem tudta hova helyezni, az 1491-es pozsonyi béke kapcsán Istvánffy azt írja a Historiae másik könyvében, Ferdinandus occasionem regni hungarici invadendi járékuit, illutque maximis bellorum tumultimus involvit, quorum, ami bellorum, nectum finem ullunt vivenus. Ha ez nem szó szerinti átvétel, írja a Nagy Gábor, ami tapasztalatom szerint nem jellemző rá, akkor vége láthatatlan zavarokra 1593 után törére, tehát valóban itt némi zavar, vagy 68 előtt. Lehet, hogy mégis átvétel, Brutus a 7. könyvében, Mohács utáni események taglalása kor írja azt, a 80-as években, Ungaris tanta illáltak a Resternum bellum plade, kire omnium, ke majoris unquam gessisem, maximin memorabile, box principum historia, fe indesine bella, novas erumnas, novas calamitatis indexere, quarum ad hoc nullum videmus fine. Hát, nyilván egy tanul nem tanul, de ez a szövegegyezés ettől még lehet olyan reminiszcencia is, amely akár egy régebbi olvasmányélményből táplálkozik. Nem mond tehát feltétlenül ellent az eddig kifejtett hipotézisnek, de mindenképpen megbonyolítja. Hűen az egyébként is bonyolult korszakhoz, amelynek a különböző történeti feldolgozásainak meta és kriptorépereinek összehasonlítása még bizonyosan jelentős eredményeket produkál. Köszönöm szépen a türelmet!